sok ösztöndel szolgálok sokféle formában emberek felé. Felsoroltam az életutamat, amelyek között sok gyülekezet, sok terület van. És most korunkban, amikor Isten más és egy egyetlen útra indított el, egy szolgálati útra, egyre inkább nehezebbek a szolgálatok, egyre inkább tapasztalható az, hogy az emberek egyre inkább elérhetetlenek, valami elefántson toronyban vannak, valami fal húzódik köztem és köztük, sőt egymás között is. És természetszerű, hogy ilyenkor az ember elgondolkodik, hogy mi is történt. Hiszen a szolgálati utam hozzávetőleg 50 éves, fél évszázad alatt sok tapasztalatot találtam, és a tapasztalatok és a helyzetek általában ismétlődnek. Ismétlődnek azok a történések, amik x évvel ezelőtt történtek, semmi sincs új a nap alatt, ezért érdemes visszatekinteni az elmúlt évtizedekre, vagy ha más bizonságából van, akár több száz éves bizonságokra is, történésekre is, hogy megkeressük azt, hogy mi történik ma, és mi az azonosság az elmúlt időszakhoz képest. Tehát volt egy időszak, amikor szolgáltam, és szolgáltam olyan helyen, ahol ugyanazt tapasztaltam, mint ma. Az emberek egymástól távol vannak, az emberek mégis ott vannak, a kapcsolatok nincsenek, nem működnek. Mindenki megadja azt, amit meg kell adni valamilyen formában. És erre hadd hozzak egy példát, 50 évvel ezelőtti példát, a mai bezárkodottságra, irigységre, kevésségre, nagyképűségre, és minden olyanra, ami egymástól elválaszt, ami közösség néven fut, de igazából személyes kapcsolatok hiány, valami nagyon érdekes képződmény, valami kulturális intézmény, valami megszokás, valami hagyomány látható képe. Tehát úgy 50 évvel ezelőtt nekem nagyon jól jött az, hogy meghívtak időszakonként valahova egy gyülekezetbe orgonálni, kántorkodni, hiszen egy kis pénzt kaptam, hiszen a változatosság azért számított, és érdekes volt az, hogy olykor elmehettem egy gyülekezetbe, és ott kántorizáltam. Végül is rendszeresség lett. A fő kántori működésem mellett volt szabadságom időszakonként, engem helyettesítve mások által ebbe a gyülekezetbe ott lenni. Egy gyülekezet, ahol megvolt minden, presbitérium, gyülekezet, minden, és iszonyan hideg volt. Nem csak a templom volt hideg, hanem maga az emberek is. Vonalasak, merevek, hidegek, egymás irányába épp úgy, mint irányomban is. Aztán ebben a gyülekezetben az is előfordult, hogy a papot igazából gyűlölték, nem hogy szerették, és nem tud szolgálni. Aki ott volt lelkész, az bizony belekeseredett abba, hogy lehetetlen bármi lelki munkát végezni, és az igének sincs visszajelzése, csak ülnek a fatuskó-szerű emberek, megbólogatják magukat, aztán bedobják a persejbe az igen apró pénzeiket, és elmennek szépen felemelt fővel, kiegyenesített derékkal. Valami borzalma ilyen helyen szolgálni, ahol minden megvan, csak nincs benne a szív, és nincs benne semmi, ami valami nagyon hiányzik, a közepe hiányzik mindeneknek. És amikor hasonlóságot keresek a mostani idővel, érdemes odafigyelni arra, amit tapasztaltam ebben a községben, ebben a faluban, mert magam is megkérdeztem azt, hogy miért van ez, hogy itt vannak az emberek, és nincsenek itt. Elfogadnak, de nem szeretnek. Semmi, egy passzivitás van, mi ez? És aztán egyszer leütetett a lelkész, és közölte velem, hogy na figyelj, ez egy urbéres falu. Fogalmasa volt, hogy mit jelentett az urbér, és szépen elmondta nekem, hogy 1-200 évvel ezelőtt ez a falu egy gróf birtoka volt, és a gróf már az új feudalizmusnak a, nem a mai, az új feudalizmusnak, a feudalizmusnak az újszerű formájában, a 800-as években, vagy a 700-as években kitalálta azt, hogy ő nem fog itt 100%-osan uralkodni, nem fog itt jobbágyokat tartani és egyebeket, hanem egyszerűen úgy, ahogy van a földet és a házakat és minden birtokot bérbe adja az itteni lakosságnak. Tehát úrbéresek lettek. odaadta nekik, és őnekik csak egy dolgok volt, évente a megállapított tarifát, magyarul adót fizessék be, és éljék az életüket, ő nem szól bele. Tehát aki szabadon odaadott földek, nem lettek birtokuk, hanem bérleményük lett, a házaik, amikben laktak, úgy szintén bérleményeik voltak. Tehát tulajdonképpen minden a földesúré volt, aki egy újszerű formát használt, ami gondolom Magyarországon több helyen is ismert lett később, nem jobbátságot, hanem úrbéreseket tartott, és ezzel megalakult egy olyan lelkiség és egy olyan szellemiség ezen a térségben, ebben a községben, ebben a faluban, ami ma is hatással van. Annak idején tapasztaltam, pedig már nem volt úrbéresség, hogy ennek a szellemisége ott volt. Márpedig az a szellemiség, hogy azért voltak ezek az emberek kevélyek, és azért voltak irigyek, és azért voltak a maguknak valóan olyan fenséges, megjelölésű emberek, akik kemény derékkal és felemelt fejjel közlekedtek, mert egy álomvilágba léptek be, egy olyan helyzetbe léptek be, ami a nem valós világnak a helyzete. Ők, amikor ott voltak a házakban, ott, amikor gazdálkodtak a földeiken, kemény munkával igaz, de egy hamis képet éltek meg, mert azt hitték, hogy a föld az övéké, beleélték magukat, hogy a ház, amiben laknak, az övéké, és ehhez képest, másokhoz képest ők urak lettek. Urak lettek, ha nem is földes urak, de valakik lettek. És ez a valaki önzése, dőfössége, kevéssége egyre inkább eluralkodott rajtuk, hogy ők valakik. Egy hamis kép. A nem saját házukba, a nem saját földjükbe eljátszhatták azt, hogy övéké a ház, övéké a birtok, ők szabad emberek. Egy hamis szabadságba éltek, és ezt a hamis szabadságot fennen hirdették megjelenésükkel, és természetszerűleg fennen védték ezt a szabadságukat, úgyhogy irigykedtek másokra titokban, akiknek valóban volt, kevékedtek, és ők is eljátszották azt a szerepet, hogy ők milyen gazdagok, ők valakik, és ez az urizálás bizony egymás irányába is elburjánzott, és kifelé pedig, aki arra járt, azt hitte, hogy ez egy gazdag falu, ahol mindenki gazdag. Ebből adódott az irigység, a kevésség, a nagyra vágyás, az a szerepjáték, amivel belekerült közösségileg is a társaság, hiszen egymással a viszonyuk is inkább marakodó volt, de mindenképpen elhatárolódó. Mindegyiki mindenkire gyanúsan nézett, mindenki mindenkire gyanakodva nézett, és még a lelkész is, aki oda került protestáns lelkészként a faluba, az is gyanús volt, hogy vajon mit akar elvenni, mit akar irányítani minket, mint szabad embereket. Valakik vagyunk. Miért is mondom ezt? Azért, mert a történelem ismétlődik. Azért, mert ennek a képnek itt a mai valósága is. Amikor megtapasztaljuk a kevésséget, megtapasztaljuk az irigységet, megtapasztaljuk az elzárkózást, megtapasztaljuk azt, hogy ha valaki lelkészként vagy szolgáló emberként, Isten embereként ott van közöttük, vagy elérkezik valahova, akkor falakba ütközik, és olyan arculatot tesznek, hogy ők is tudnak annyit, mi szólsz bele, ki vagy te, és tulajdonképpen mindez, amit elmondhatok, ez nem más, mint a félelem. A félelem. Féltem azt a státuszt, ami nem is létezik. Féltem azt a tulajdonomat, ami nem is az enyém. És ráadásul ne kellok hajtani, hogy nekem még több legyen, és még több bérelt földet veszek magamhoz, még több bérelt dolgot mondok magamnak, és egyre többet harcolok azért, hogy sok legyen, és közben semmim nincsen. Semmim. Miért is mondom ezt? Ezt a kort érjük. Ez urbéres korba érkeztünk. Nézzünk azért oda bele, őszintén a saját életünkbe. Van házunk, lakásunk, autónk. Folytathatnám bankbetét, és folytathatnám sok mindennel. Banki kölcsönnel, folytathatnám abban, tulajdonképpen mi a tied? Tulajdonképpen tényleg gazdag vagy? Tulajdonképpen tényleg mindened megvan? Persze, megvan a félelmet, hogy fogod kifizetni a banki költségeket, megvan a félelmet, hogy mikor veszik el, megvan a félelmet, minden szinten. Úrbéres vagy. Úrbéres vagy, és ma az Úr a bank, ma az Úr akár a gyülekezet, aki ad neked mindent, de olyan sápot, olyan adót vett ki rád, hogy te se szabadidőd, se családod, se semmit nincsen. Úrbéres vagy. Birtoka vagy, a birtokát használod egy egyháznak, egy gyülekezetnek, egy vállalatnak, egy banknak. Ki az Úr? Ezt föl kellene tenni a kérdést, milyen Úrnak szolgálok én? Talán föl kellene egyszer kiáltani úgy, hogy hadd legyen végre igaz, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálok egyedül. Mert mindez az úrbéresség állapota nem más, mint az elégedetlenség, mint a hálátlanság és a félelemnek az időszaka. Isten azt kínálta nekünk, hogy szabadok legyünk. Meg kellene érteni, hogy nem kommunista szinteni szabadságról van szó, hanem minden ember egyéni szabadságáról van szó, és nem úrbéresnek kell lenni ebben a világban. Különben egymást veszítjük el, egymással nem állunk szóba, hiszen tartozunk, hiszen adót kell fizetnünk. Napi 24-ből 12 óra adó, oda tartozol, nyomod a robotigát, hogy eleget tegyél az uradnak, ennek a társadalomnak, annak az intézménynek, ennek az egyháznak. Sorolhatnám sorban. Kinek vagy a rabszolgája, kinek a dolgát béreld és nem a tied, kinek fizeted az adót? Gondolj bele! Gondolj bele! És én inkább azt mondanám, valóban szükség volna a megelégedettségre és a háladásra. Arra megelégedettségre, hogy köszönöm Isten, nekem nem kell nagy ház, nagy autó, nagy ez, nagy az, hanem köszönöm tőled azt, ami nekem pont éppen elegendő, és ezt hálaadással, örömmel használom, és akkor nem uralkodik rajtam senki, akkor van családom, házasságom, van, de normálisan működik Isten rendjében. És nem kell rettegnem, nem kell félnem, nem kell hajtanom magamat, hogy még. Úrbéresek vagyunk sokszor, mert nagy arcú emberek sokasága ül a gyülekezetekben. Én vagyok. Ennek a gyülekezetnek a tagja vagyok. Ne tudd meg otthon és a szívében mi van. Ne tudd meg. Ne tudd meg, hogy belül milyen savanyú és milyen szerencsétlen az az ember, aki ott feszít az első sorban. Mert csak úrbéres. Ő megadja, ő kifizeti. Csak. Ő az, aki szegény. Hogy a nagyságát, a saját kis szerepjátékát játszhassa, megfizető mindent. Ebben a kántori szakomban, amikor ott voltam néhány évet helyettesítettem, engem is megfizettek. Nekem nagyon jól jött, mert elég nehéz körülmények között éltem akkor, fiatal, 10 éves emberként. Jól jött. Sőt, 19 éves koromban fölkínáltak egy 3 szobás kántori lakás, meg 3 holt kukoricát. Hozzáfizetés nem. Fizetünk, de nem leszünk a te szolgálóid, a pénzt már nem akarták adni, hiszen az már alattá valók, mi az, ők nekem fizessenek. Mert ott volt bennük a tagadás, hiszen a grófnak és később ennek a szellemiségnek ugyanúgy fizettek, hát ők nem fizetnek. És a kevésség, az irigység, és sok minden munkálta ki az, hogy nekünk lesz kántorunk, és megvesszük. Ez a társaság, amelyik úrbéres, az, aki ma úrbéres, bizony hajlamos arra, hogy a fogyasztói társadalomnak az elitje legyen. Én megtehetem, hogy megvegyem. Igaz, hogy azt sem tudom, hogy fizetem ki a havi részleteimet, de nekem még megtehetem. Lássa mindenki, én mekkora vagyok, lássa mindenki, hogy én gazdag vagyok, miközben semmi nincs. Belegondoltál már abban, hogy az országban egyáltalán ki az, aki gazdag? Abban az értelme, hogy mindene megvan. Hát jóformán semmi nem a miénk, az országnak a földje és egyéb dolga is sem a miénk. Mindennek a bérleményébe vagyunk, és mi fizetünk. És hol a határ? Hol a határ? Hol a határ, amikor már túllépjük azt, hogy még büszkék is vagyunk arra, hogy senkik vagyunk, nincs tennek vagyunk. Mert körbenézünk, minden szép, minden jó. A legújabb autó áll a garázsban, az ruház új, minden, a legújabb, legdivatosabb dísznövény van, és semmi nem a tied. Nem kellene valahogy abba belegondolni, hogy az a tied, amit Istentől kaptál, és azzal nincs félelem. Ő az, tárgyban és körülményekben és eszközeiben, minden az, amit Isten adott, az megelégedettséget, háladásra indít. Talán jobb lenne szegénynek lenni az emberi értelemben. Jobb lenne az, hogyha nem sorolnák be az igazi szegényeknek a táborába, akik gazdagnak mutatják magukat. És ez a gazdagság sok mindenben ott van. Halára tanulják magukat az emberek, diplomáznak, és semmiük nincsen. Nem tudják otthon a saját életüket élni, mert annyira tudatlanok. De van nekik a semmiük. Van nekik az a tudás, amit nem tudnak használni. Nem azt a tudásnak a birtokosaim, ami alkalmazható otthon és a mindennapi életben, akár kenyérkereső módon is. Talán jobb lenne azzal megelégedni, amit a miénk. Még a világ szemébe sanyarúbb és kevesebb, és hidd el, sokkal több és boldogabb, mert a tied. Mert önmagad ura vagy, és nem téged uralnak. Mert az, amit van, úgy simogatod meg a kezeddel, hogy ezért megdolgozta, és ez a tied. Talán újra kellene tanítani mindazt, amit Isten tanított nekünk az ő törvényei által. Hedd a tekenyeredet megelégedettséggel, idabolod háladással. És ebben benne van a munkának és mindennek az öröme, és a parancsa is. De valahogy elszálltunk. Valahogy így lettek üresek a kapcsolataink. Mit akar ez az ember? Jön a szolgáló, jön, aki számodra hozta Isten igéjét. És mit akar ez? Miatt mit akar? Mit akar elvenni? Igen, a szegénységedet akar elvenni, mert úgy néz ki, mint egy Mercedes vagy egy 3 emeletes ház. Az a te szegénységed. Azt akarja az ember elvenni. Azt akarja felkérni, hogy van helyette szabadság a határain belül, amit Isten adott, azon belül szabadság van. Ennek a magaslatait ő szabja meg, és a mélységeit ő szabja meg, hogy mit adni neked. De szabadság van Isten kerítésén belül, a kőfalakon belül. Nem szabadság, hanem védelem, békesség és minden. Sokat gondolkodtam, miért van ez. Miért van ez, hogy nem tudunk egymással beszélni? Nem vagy szabad. Nem vagy szabad, és tele vagy félelemmel. Mert nem érted, szegény vagy. Mert nem érted, az időd másé, az életed másé, a munkád másé, és ad neked egy olyan valami látható, valami szépségnek tűnő házat, birtokat, ami a tied. Csak egy probléma van, hogy te ki nem mászol. Mert ezek az úrbéres házak és birtokoknak a bérlői, az úrbéresek, ezek annyi adót fizettek, hogy onnit kilépni nem tudtak. Ez, amit kaptak, egy szabadság volt, hogy nem voltak rabszolgaszintű jobbágyok, de egy olyan blokkolás volt az adóval és a kötelezettségekkel, hogy onnit kimászni nem lehetett. És jött a beletörődés, jött a kétszínűség, a kettős játék. Én köszönöm, jól érzem magam. Hát nézd meg, mekkora házam van, nézd meg az én termésemet, és nézd meg a beiglimet karácsonykor, milyen dúsan van töltelékkel tele. És semmi nem a tiéd. Amikor dicsekszünk azzal, ami nem a miénk, valami borzasztó állapot. És amikor dicsekedésünk meg ott van, jaj, csak el ne vesszen, jaj, jaj, jaj. A kettőség. Öröm azért, ami nem a miénk, és közben titokban ott a félelem, amely marja az egész életünket, marja a kapcsolatainkat, bezárja az ajtókat, falakat húz egymás irányába. Tényleg, te kinek is vagy a bérese? A munkahelyednek? Jó lenne elkérni Istentől, hogy adja meg azt, hogy te éljél. És gazdag legyél. Lehet, hogy nem lesz félmilliós fizetésed, de szabad leszel emberi kapcsolatokra, testvéri kapcsolatokra, Istennel való kapcsolatra, hiszen más ember szolgálhat és meghallgathatod. Szabad leszel ember, nem kell félned a másiktól, és nem kell félned Isten igéjétől sem. Ezt hadd ajánljam neked, ne légy úrbéres. Ezt hadd mondjam neked, jó megelégedettséggel élni, jó háladással élni, de iszonyatosan rossz úgy élni, hogy megmutatom, kihúzom magamat, és belül meg össze vagyok este. Eljátszom, hogy én vagyok én, csak hát az én mások nélkül nem sokat ér. Valahogy változni kellene. Korunkban szinte minden emberi kapcsolatban ott van. Én vagyok én. Én irigykedem a másikra. Én kevés vagyok, hiszen folyamatosan önmagunkról beszélünk, és a produktaimaikra. És nem is tudunk betelni. Ha utazol egy buszon vagy vonaton, semmi másról nem hallasz. Min van nekem, és ezt a nyomorult pénzt én nem tudom megtermelni, meg kéne még az. Erről szól az élet. A rabok zenélnek, énekelnek a buszokon, a tömegben csak ezt lehet hallani. A sápogást, az, hogy min van és min nincsen. Szegény rabok, szegény úrbéresek. Tele félelemmel, bezárkózva, és elveszve a legszegebb dolgokat, elveszve a másik embernek a kapcsolatát, szeretetét, bizonságát, és testvéri szeretetét is elveszíted. Mert te most ott vagy, és építed a, nem is a tiédet, fizeted azt az iszonyatos bért, amit követel tőled, az, aki valóságban a te házad, a te szíved, a te életed, a te időd. Kinek fizetsz? És kinek mutatod nagyképűen? Én boldog vagyok, sikeres ember vagyok. Lehet, hogy úgy nézel ki. De amikor te kevés és irigy vagy, és az emberi kapcsolataid nem működnek, és az emberi kapcsolataidban nincs meg az a szeretet, ami Istenben van, amit Isten adott és parancsba is adott egymás irányába. Amikor hidegen egymás mellett ülünk, vagy elmegyünk, vagy nem is vagyunk kíváncsiak egymásra, akkor itt nagy baj van. Nem vagy szabad, de még a félelemtől se vagy szabad. Isten pedig szabadságot akart adni. Szabadságot. Nem egy ilyen laza állapotot, hogy enyém az, ami nincs, és azt hiszem, hogy enyém. Már el is hittem, és el is hitetnék másokat. És ami nem az enyém, azt még féltem is. Hiszen sok mindent összeharácsoltunk. És azt hiszik, hogy a miénk, dehogy is, azért fizetni kell. Minden, ami szép körülötted, nézd meg, nem az ural tégedet. A sátán jól megkínált egy kis vagyonnal, egy kis külsőséges, látványos házikóval, ezzel, azzal, amazzal, mint annak idején ebben a faluban, nagyon módos faluképet mutatta. Nagyon módos faluképet mutatta. Hiszen az én házam, amelyik nem az én házam, az én földem, amely nem az én földem, ezt a képet, ezt a kettősséget láthattam. És ma is látom a kettősséget. Látom az emberi arcokon a nagy, divatosan öltöző, nagyon akár tényleg celeb szinten működő embereket. Ők a nagyok. Tényleg? Ők nekik van a legtöbb bilincsük. Kéz-láb bilincs, amely megköt arhoz, attól, hogy egymás irányába menjünk. Mit is van neked? Tudd meg, hogy amit Istentől kaptál, az, ami szabaddá tesz, ami megelégedettséget, háladást, örömet is ad. Tudd meg. Tudd meg. Lehet, hogy ez kevés a világ szemében. Pontosan erről szól, a csillogó-billogó dolgokkal szédít el a sátán. Tied minden. Én adom. Megkérdezted, mibe kerül? Megkérdezted, hogy ezért naponta, évente, óránként mennyi adót kell fizetned? Megkérdezted egyáltalán önmagadtól, mikor léptél bele egy rabságba, mert hát egészen jó volt a bank kínálata. Egészen jó, hogy olyan házat építek, ahol kényelmesen munkanélkül is meglehetek. Igaz, az 1000-szer annyit dolgozom, mint hogyha másfajta lenne, tehát a munkának a elvesztése helyett kaptál 10-szer annyi munkát. Minden olyan szép, de mindennek súlyos ára van. És amikor látunk kevésséget, amikor látunk irigységet, amikor látunk fennhéjázást, amikor látunk formális, de nem létező kapcsolatokat, amikor látjuk, hogy emberek úgy állnak mindjárt a másik emberhez, hogy mit akar ez, mert én nekem van, ő el akarja venni, vagy több nálam, hát mivel több nálam, akkor ott bizony rabszolgák, úrbéres állapotát láthatjuk. Szomorú ez, de hogy változzon, és épüljön Krisztus teste is, én úgy gondolom, rendezik el a viszonyokat. Az a bérlemény, amit adtál, az nem bérlemény. Isten ajándéka mindaz, amit kaptál, tested és a körülményeid. Ezzel lehet élni, vagy nem élni. Ez a következmény, amit szenvedünk, vagy háladással tölt el. De soha ne szédüljünk el. Soha ne legyünk kevélyek, többek a másiknál. Mert mi fizetünk rá. Ennek a kevésségnek az ára, hogy egymást elveszítjük. Ennek a kevésségnek az ára, hogy a megelégedettségnek a biztonságát nem tudjuk egymásnak bizonságként sem megmutatni, átadni. Ennek a kevésségnek az ára, hogy az örömet nem tudjuk egymás megosztani, és egymás örömének nem tudunk örülni. És ennek a legsúlyosabb, nagyon súlyos következménye. Ha tudom, hogy nem az enyém, de az enyémnek tartom, és önmagamat becsapom, Istennel való viszonyomban a hálaadás abszolút nem működik. Még úgy sem, ahogy nem működött az adakozás ebben a gyülekezetben, néha mosolygott az ember, hogy az én úti költségemre való összeg se jött össze egy vasárnap Isten tiszteleten. Mert én vagyok a nagy, mert a kevés, a sikeres és minden. És közben annyi nem volt az emberek szívén. De annál több félelem volt, és mi van, ha most oda beteszem a pénzt, hálaadással, örömmel, megelégedettségem megmutatva. Üresek voltak a pénzsejek. Szinte minden vasárnap. És amikor a szolgálatokat ma is mondhatnám, amikor valaki azt mondja, hogy igen, elveszem mások szolgálatát, igen, kell nekem, igen, elmegyek, de miközöm hozzá, ami kell, azt lecsemegézem. Semmibe, de semmibe nem különbözik attól a gyülekettől, ahol 50 évvel ezelőtt beugró kántor voltam. Enyém a kántor, enyém a pap, csönd. Megveszem, mert megtehetem külsőleg. Mert én megtehetem, én valaki vagyok. De azért, hogy Isten igéje működjön, arra én semmit, de semmit nem áldozok. Így ennek a gyülekezetnek volt kántora, papja. A templom is nagy részt, ha nem is tele, de látogatott volt, és halott volt. A kántor nyomta, a pap mondta, és a gyülekezet nem élt, mert az emberi kapcsolatok más kezébe voltak. Az Úr nem az Úr volt, hanem az a szellemiség, amelyik becsapta az embereket, amelyik ma is becsap mindenkit. Itt van siker, nagy, előrépes, fejlődés, modernizálás, vedd meg, idd meg, edd meg. És szegény lettél. Látványosan szegény. Külsőségek gyönyörűek, és ha belenézel, ott van a rabság. Holnap átutalás, holnap után elveszi a valódi tulajdonos, ha nem fizetsz. És kell még Ha van egy kis szorításból való menekülés, akkor még egy másik rabságot tegyél már hozzá. Lehetőleg 2 milliós televízió, lehetőleg 7 milliós terepjáró, bár nem mész 2 utcasoroknál többet. Nem akarok recepteket adni. Nekem csak az a fáj, és az fájlalja sokszor szívemet. Sok-sok emberre találkozunk, sok-sok emberre kapcsolat épül ki. És a kevésség, az irigység, a félelem, ez az urbéres állapot elválaszt egymástól. Szomorú, de az öröm mégis ott van. Lehetsz megélegedett, lehetsz örömteli, lehetsz háladással, szinte automatikusan csak jön belőled, telve, ha tudod azt, hogy ki a te urad, és mindent tőle fogadsz el, és Isten minden törvényét magadra kötelezvényként megélve, magad építed azt, amit Isten lehetőséget adott, javaid gyarapítására, testvéri kapcsolatod építésére, és bármire, amit Istentől kaptál, te is teszel valamit, hogy el is érjed, meg is érjed. Szabadságot hirdetek a sok-sok gazdag úrbéresnek. Szabadság a legnagyobb örömök egyike. Szabadság ő benne.